Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök az Ószövetségi Kispróféták sorozatunkban. Elérkeztünk ahhoz a prófétához, akinek a könyve alig egy oldal a Bibliában, ez Abdiás próféta. Mivel ilyen rövid a könyve, egészében is föl is fogom olvasni, és meg fogjuk látni, hogy egy könyv milyen sok mindent rejt magába, és hogy nem túlzás, hogy ez a Bibliában egy könyv, meg mi is egy előadást beszélünk róla. A térképen azért hadd mutassam meg, hogy hol is játszódik ez a könyv, és mi a kiemelt jelentősége ennek. Ha ránézünk a térképünkre, akkor Izraelnek a déli része, itt látjuk a latin kiírás, Idumaia, Idumea, vagy Edomiták földje. Itt ki is van írva, hogy Edomia, tehát az Izrael legdélibb része már szinte az egyiptomi határral határos, és a Holtenger és a földközi tenger közötti rész, itt már Moab vidéke van, tehát ez az a déli rész, ahol Ézsau leszármazottai sátrat vertek, és tudjuk jól, hogy Ézsau leszármazottai, Ézsau és Jákob ikertestvérek voltak a zsidók legközvetlenebb rokonai. De a zsidók legközvetlenebb rokonai voltak a legellenségesebb indulatokkal a zsidókkal szemben. Ez sokszor ma is így van. Hogy az egymáshoz közel álló családok, rokonok, ha valami baj támad, egymástól a legmesszebbre sodródnak. És azt kell megjegyezni az edomitákról, hogy rettenetes veszélyt jelentettek a zsidó népre, tudnélik, ha bármely nép megtámadta a zsidókat, és véget ért ott egy háború, és legyengült a nemzet, akkor jöttek az edomiták, kifosztották a meggyengült zsidókat, különböző gonoszságokat követtek el velük szemben. Ez a könyvből is ki fog derülni, egyébként pedig az edomitákról szinte minden prófétai iratban szó van. A legsúlyosabb kijelentéseket talán Ámos prófétánál olvassuk velük szemben. Abdiás könyve az edomitákról szól, vagyis a kárőrvendő rokonokról. A kárőrvendő rokonokról. Ez nagy téma az életben, a kárőrvendés is nagy téma sajnos, mert a szeretet himnussal se véletlenül mondja azt, hogy az igazi szeretet az nem örül a hamissággal, de együtt örül az igazsággal. Ahol nincs szeretet, ott mindig azonban ott van, hogy a kárőrvendés világjárvány lesz. Az emberek nézik, hogy másokkal mi történt, és ha valakivel valami rossz történik, akkor ugye az emberek nagypeckesen rámutatnak, hogy miért történt az a rossz rám, én megmondtam, vagy én már előre figyelmeztettem. Ez a hétköznapi életben is egy nagyon elterjedt nyavaja, úgyhogy ezért is került bele Abdiás próféta könyve a Bibliába. Abdiás könyvében 2-3 olyan kijelentés van a sok más kijelentés között, ami rendkívüli, sehol máshol a Bibliában nem fordul elő, úgyhogy az eddigi előadásokban úgy illeszkedik bele Abdiás könyve, hogy eddig volt szó a végső időkről, az utolsó hét csapásról, a történelem lezárásáról, és most lesz szó a kárhozatról, amelyben a kárhozattal kapcsolatban a Bibliában talán ilyen borzalmas fogalmi kijelentés sehol máshol nincs, hogy olyanok lesznek, mintha nem lettek volna. Ugye olyanok lesznek, mintha nem lettek volna, ez az isteni kijelentés azokra nézve, akik nem nyerik el az örök életet, akik kárhozatra jutnak, és a kárhozatnak sok más bibliai kifejezése között, ugye gondoljuk meg, hogy milyen sok jelképe van a kárhozatnak a Bibliában, a gehenna, a tűz és kénkő tava és a többi. Fogalmi kifejezésként Abdiás könyvében ez a kifejezés, hogy olyanok lesznek, mintha nem lettek volna, ennél félelmetesebb kijelentés nincs, és ezt külön vizsgálattárgyává is kell tennünk. Mi az egész könyv egy fejezetből áll és egy oldal, ezért most a hallgatóság szíves engedelmével felolvasom, hogy mindenki most hallja a könyvet, és majd belebocsátkozzunk a könyv részleteibe. Abdiás látása. Így szól az Úristen Edomról. Hírt hallottunk az Úrtól, és hírnök küldetett a népekhez, keljetek fel, és támadjunk Reá haddal. Íme kicsinyé tettelek a népek között, felettébb utálatos vagy. Szíved kevéssége csalt meg téged, ki szikla hasadékokban lakozol, kinek lakóhelye magasan van, aki mondja az ő szívében, ki vonhatna le engem a síkra. Ha oly magasra szállnál is, mint a sas, és ha a csillagok közé raknád is fészkedet, onnan is levonnálak, ezt mondja az Úr. Ha tolvajok törnének reád, avagy éjjeli rablók, hogy elpusztítatol, nem annyit lopnának-e, amennyi elegendő? Ha szőlőszedők jönnének rád, nem hagynának-e gerezdeket? Mennyire kifosztogatták Ézsaut, felkutatták rejtett kincseit. A határig űznek ki összes frittársaid, megcsalnak, levernek szövetségeseid, kenyeredet tőrül vetik alád. Nincs benne okosság. Itt egy kicsit megállok. Magyarázatra szorul néhány dolog. Ha ránézünk a térképünkre, látjuk, hogy ez az Edom földje egyrészt a nyugati és keleti részén alföld, de itt a középső döntő nagy részén hegyvidék. És olyan városokat építettek itt az edomiták, erre vonatkozik ez a profétai kijelentés, hogyha sziklahasadékokban lakozol, ha megközelíthetetlenek is városaid. Most egyébként mutogatják a turistáknak ezeket a városokat. Van olyan város, amit teljesen sziklák vesznek körül, egy olyan egyméteres hasadék vezet be a városba, és föl kellene mászni a sziklákra, hogy onnan lehessen fölülről belelátni a városba, és gyakorlatilag megközelíthetetlen városok voltak, úgy is építették őket harcászatilag, hogy ezek bevehetetlenek legyenek, tehát az edomiták ezért bizakodtak el, mert a vár építészetük és az egész ország védhetősége szempontjából szinte bevehetetlen vidékekre költöztek. Ezért vannak ilyen kijelentések, hogyha a harmadik versben, hogyha sziklahasadékokban lakozol, kinek lakóhelye magasan van, azt mondod a szívedben, kivonhat a lengemet a síkra, de ha oly magasra szállnál is, mint a sas, ha a csillagok közé raknád is fészket, onnan is levonnálak, azt mondja az Úr. Tehát az edomiták büszkélkedtek a tekintetben, hogy mennyire biztonságos helyen vannak, és onnan kirajzva rátörtek a zsidókra, és akkor azt csináltak velük, amit akartak. Utána a portjáikkal pedig vissza, és jól elbástyázták magukat. Tehát a természeti körülmények biztosították számukra ezt az önző, ezt a harácsoló, ezt a kárőrvendő és másokon élősködő életmódot. És ezért mondja a kijelentés, hogy ennek egyszer vége lesz, és valóban vége lett, nem gyorsan, nagyon lassan. Már a bibliai időkön túl, már amikor az arabok kezdték benépesíteni ezt a vidéket a korakeresztény századokban, tehát tulajdonképpen Edom több évszázadig tehette ezt a sok gonoszságot, de utána aztán valóban kifosztották és tönkretették az egész földjüket, de több évszázadig tartották a pozíciójukat. A hetedik vers végén, amikor azt mondja, hogy nincs benne okosság, ez is egy nagyon érdekes kijelentés, és azért is álltam meg itt, mert ez a második dolog, amit szeretnék kiemelni. Nem tudom, hogy emlékezzünk-e arra a bibliai könyvre, ami egy rendkívüli bibliai könyv, a Jób könyve. Hogy amikor Jobhoz jönnek a barátai, hogy ott hát elmondják a véleményüket, akkor hogyan mutatja be őket Jób könyve, mint Edom bölcseit? Az Edom földje híres volt a bölcsekről. Nagyon sok okos bölcs ember élt itt a hegyek magányában, a természet közelségében. Tehát ahogy az ókorban több népről is így megszokták jegyezni, hogy Görögországban mennyi bölcs és tudós ember élt, az Edom bölcsei kifejezés is, és ezek az edomi bölcsek aztán be is járták, itt már a térképünkön nincsen rajta Arábia, ugye Jób könyve valahol itt játszódik Arábiának a sivatagjában. Ez a régi időben egy összefüggő nagy terület volt, az emberek közötti közlekedés folyamatos volt a nagy távolságok ellenére is, és ezért az ókorban ez közmondásos volt, hogy Edom bölcsei. De Abdiás proféta éppen arra utal, hogy hiába van itt a sok bölcs és művelt ember, ha valaki a bölcsességét önzésre, magángyarapításra használja, akkor ebben tulajdonképpen nincs okosság. Itt mindjárt a könyv elején lehet látni, hogy egy-egy ilyen kifejezésben, hogy nincs benne okosság, holott akkor bölcseknek tartják, hogy ez jellegzetes kettős profécia, sőt hármas profécia, mert a mikorunkra is ugyanez az érvényes. A mikorunk is valami bevehetetlennek tartja magát, nagy civilizációs vívmányokat könyvel el magának, és nagyon sok művelt ember van a mikorunkban is, de az emberek az okosságukat, a bölcsességüket nem a közjavára, nem mások gyarapítására, hanem mindenki a magán érdekeinek a fejlesztésére használja. Aztán egy másik profétikus sikernek, hogy gondoljuk meg, hogyha ilyeneket mond a Biblia, hogy nincs benne okosság, akkor ez arra is vonatkozik, akiről Ezékiel könyve 28. fejezetében azt olvastuk, hogy ő nem akármilyen bölcsességgel élt, de a bölcsessége a felfúvalkodottsága miatt megrontott bölcsesség lett, tehát ez a profécia sátánra is vonatkozik. Sátán is ugyanebben a hajóban evezik, hogy óriási tudománya van, óriási bölcsessége van, csak a maga romboló céljaira használja ki ezt a bölcsességet. Tehát már a hangütés, Abdiás könyve hangütése jelzi, hogy itt Edomról lesz szó, a kárörvendő Edomról, a zsidókkal szemben álló edomitákról, de másodszorban azért fény bocsátatik a történelem végső idejére, és fény bocsátatik minden gonoszság végső okozójára, sátára is. Olvasom a 8. verstől. Azon a napon ezt mondja az Úr, nem vesztem-e ki a bölcseket Edomból, és az értelmet az Ézsau hegyéről? És megrémülnek a te vitézeid, ó Témán, hogy kiirtassék mindenki az Ézsau hegyéről az öldöklés által, csak hogy könnyebben olvassuk a könyvet, az edomitákat hogy mondjuk még? Úgy is mondja a Biblia, hogy edomiták, úgy is mondja, hogy Ézsau, mert hát Ézsau leszármazottai, úgy is mondja, hogy Témán. A Témán egy hegység, itt a térképünknek a déli részén már nincs jelezve, tehát ehhez szokjunk hozzá, hogy azért van olyan sok név a Bibliában. Mert ahogy magyarok is, nem mindig azt mondjuk, hogy Budapest, hanem azt mondjuk, hogy a Duna partján elterülő két város. Vagy azt mondjuk, hogy a Dunántúl és az Alföld találkozásánál levő főváros. Vagy azt mondjuk, hogy a Gellérhegy lábánál elterülő város. A Biblia is él ezekkel az elnevezésekkel. Nem mindig azt mondja, hogy edomiták, edomiták, edomiták. Van, amikor azt mondja, hogy Ézsau, van, amikor azt mondja, hogy Témán, de mindig az edomitákat kell ezen érteni. A Jákob öcséd ellen elkövetett erőszakért szégyen borul reád és kivágattatol mindörök. Ezért mondja, hogy Jákob öcséd, mert ugye Ézsaúnak Jákob volt az ikertestvére, de öccse, mert másodszor jött ki az anyaméből. Amikor vele szembeálltál, amikor serege idegenek rabjává lett, és idegenek törtek be kapuján és Jeruzsálemre sorsot vetettek, olyan voltál te is, mint bármelyik közülük. De ne gyönyörködjél öcsédnek napján, az ő szerencsétlenségének napján, és ne örvendj a Júda fiain az ő veszedelmük napján, és ne kérkedjél a szorongattatás napján, ne törj be népem kapuján nyomorúságuk napján, ne gyönyörködjél te is a baján nyomorúsága napján, és ne nyúj az ő jószágához nyomorúsága napján. A résre se állj fel menekülőit elveszíteni, és ne áruld el az ő megmaradottait a szorongattatás napján, mert közel van az Úrnak napja minden népek ellen, amint cselekedtél, úgy cselekesznek veled, amint te fizettél, visszaszáll fejedre. Megint meg kell, hogy álljak. Ebből a részből kiderül az, amit már pedzegettem. Látjuk, hogy ettől a vidékről nem messze van Jeruzsálem. Ez körülbelül itteni lépték szerint egy 40-50 kilométer. Ma nem távolság, de akkor se volt olyan nagy távolság. Amikor például Jeruzsálemet vívták a babilóniaiak, amikor bevették a déli országrészt, akkor is azt csinálták az edomiták, amikor látták a legyengült zsidó népet, látták a kivérző népet, akkor rájuk törtek, és kifosztották őket. Ezért hangsúlyozza sokat, hogy a nyomorúság napján, a szorongattatás napján, mert mondom, az edomiták erre specializálták magukat. Sajnos vannak emberek, és vannak népek, amelyek erre specializálják magukat. Én sem akartam ezt elhinni, amikor itt Budapestre felkerültünk, és egy idős nénit ápoltunk, akkor lettünk arra figyelmesek, hogy a néninek az égvilágon senkije nem volt, és akkor jöttek látogatni olyan barátnők, akik akkor kerültek elő, ki tudja honnan, egy asztaltársaságból, hogy együtt étkeztek egy étterembe, és akkor nagyon sokat látogatták, de semmi rokoni kapcsolat, sőt eszmei, lelki kapcsolat se fűzte a házinénkhez, és akkor kellett nekem egy nagyon csúnya kifejezést megtanulnom, amikor ott a szomszédok mondták nekünk, hogy hát nem veszitek észre, ők halott kémek. Halott kémek. Hát halott kémnek nevezték az én időmben a 70-es, 80-as években Budapesten azokat, akik arra specializálták magukat, valaki egyedül marad, valaki már közel van a halálhoz, hogy lecsapjon a vagyonára, lecsapjon az ingóságaira, valami okkal, móddal, mi is hallottuk a másik szobából, hogy jött egy-egy barátnő látogatni, és akkor a sublót fiókját húzza ki. Hát ugye a nénink már feküdt, mert ágyba fekvő volt, és akkor hogy szépen lassan húzzák ki a sublót fiók. Hát miért? Mert hát ott ugye bizonyos elrejtett tárgyakra lettek volna kíváncsiak. Hogy a személyes életben is van ilyen, vannak olyan népek, a történelemben volt néhány ilyen nép, hogy arra specializálták magukat, hogy megnézték, hogy más népeket kik győznek le, és amikor egy másik nép meggyengült, akkor törtek rá. És ez azért is különösen visszataszító, mert mondom, rokoni kapcsolatban álltak a zsidókkal, ez egy nagyon viszonyogtató, nagyon visszás emberi magatartás, és ezért mondja azt, hogy ne gyönyörködjél öcsédnek napján, ne törj be néped kapuján, résre se állj fel menekülőit elveszíteni, ne áruld el az ő megmaradottadit a szorongatás napján. Tehát sajnos ugye Abdiásról nem tudjuk, hogy mikor élt pontosan, de az biztos, hogy körülbelül a 7. század, tehát időszámításunk előtt a 7. század tájékán, amikor már közel volt a babiloni fogság, és amikor a zsidó nép legnagyobb megpróbáltatása jött létre, az, amikor az asszírok rohama után a babiloniak is kifosztották a zsidókat, és mondom, a rókajukból akkor rajzottak elő az edomiták, hogy lecsapjanak a koncra, lecsapjanak a maradékra. De hogy látjuk, a prófétai felhívás után, ami végül is hát beteljesedett pár évtized múlva, rögtön ott van a 15. verstől, mert közel van az Úr napja minden népek ellen. Most ezek a kettős proféciák. Ugye a kettős profécia az az, hogy ilyen közel van az Úr, mi volt akkor az Úr napja? Az Úr napja az volt, hogy az Isten várt a zsidók nem változtak meg, nem tértek meg, és az Isten elhatározta azt, hogy most megengedi Babilóniának a hatalmas hadjáratát, és Babilónia megszüntette a zsidó állam nemzeti függetlenségét, bekebelezte a déli országrészt, és az Úr napja az volt, amikor 605-ben végül is elesett Judea, és bekövetkezett a 70 éves babiloni fogság. De az Úr napja kifejezés az nem csak a történelem egy-egy borzalmas időszakára utal, hanem tudjuk jól, ha olvassuk a Bibliát, hogy az Úr napja kifejezés, az különösképp mire utal. Az Úr napja kifejezés, mint profétikus kifejezés, tehát ami a proféciákban fordul elő, ez a kifejezés arra utal, amit Jézus Krisztus Lukács evangélium a 4. fejezetében Ézsajás prófétát felolvasva visszaidézett. Ugye Jézus, amikor fellépett itt a názáreti zsinagógában, tehát a felneveltetése színhelyén, akkor kezébe adták Ézsaiás tekercsét, és ott a 60., a mi beosztásunk szerint, mondja, akkor nem volt ilyen fejezetbeosztás, 60., 61. fejezetnél nyílott ki a tekercs, és akkor Jézus kinyitja a tekercset, és azt mondja, hogy az Úr lelke van én rajtam, hogy hirdessem az evangéliumot a szegényeknek, hogy a sánták, betegek meggyógyuljanak, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét. És itt a mondat kellős közepén Jézus behajtotta a tekercset. Hát hogy folytatódik a mondat? Hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét, és a mi fordításunk így folytatja, és bosszú állásának napját. Helyes fordítás szerint ítélet szolgáltatásának, vagy igazság szolgáltatásának napját. Tehát az Istennek van egy kedves esztendeje, ez az egész világtörténelem. Mert több évezredes már a világtörténelmünk, és Isten még mindig nem engedte, hogy ez a föld tönkre menjen. A föld már nagyon közel van a véghez, de most is érezzük, különösen a mi napjainkban érezzük, hogy Isten angyalai hogy fogják vissza a pusztító szeleket. Ugye a Jelenések 7. fejezete beszél erről, hogy Isten angyalainak parancsot ad, hogy fogják vissza a pusztító szeleket. Már környezeti katasztrófa régen bekövetkezhetett volna, már a háborúk régen végezhettek volna, gondoljunk csak egy atomháború rémségére, amitől félt az emberiség, de az Isten fogja vissza a pusztító szeleket, mert az Istennél pontos menetrendje van a megváltási tervnek. Az Isten kegyelmének esztendeje van, de a kegyelmi esztendő végén van az igazság szolgáltatása napja is. Ez az Úr napja, amikor az Isten a történelmünk keretei között még igazságot fog szolgáltatni. Ez mit jelent? Ez annyit jelent, hogy Isten meg fogja mutatni, még itt élünk a földön, de meg fogja világosan mutatni, hogy ki tartozik ő hozzá, és ki nem tartozik őhozzá. Aki őhozzá tartozik, annak védelmet biztosít, ez úgynevezett elpecsételés, akinek nem biztosít védelmet, azokra pedig az Úr napján rázudul a hét utolsó csapás. Az Úr napja tulajdonképpen az az eseménysorozat, ami a hét utolsó csapástól veszi kezdetét, már itt a földi történelemben, amikor Isten világosan megmutatja, hogy különbség van, igenis különbség van azok között, akik istenfélők, akik Isten törvényeit tisztelik, és különbség van azok között, akik bár lehet, hogy elfogadják Isten létezését, de nem kérnek az ő törvényeiből és parancsolataiból. Ezért az Úr napja kifejezés, tehát a maga, mint a kifejezés, úgy lehetne ábrázolni, hogy még folyik a történelem, de a történelem legvégén az a rövid időszak, amikor Isten megmutatja, hogy mi a különbség a jók és a rosszak között, mert eddig ugye azt látjuk, hogy a rosszak inkább érvényesülnek, mint a jók, vagy a jóknak sokkal nehezebb az élet, mint a rosszaknak, mindegy, hogy fogalmazom, az eddigi történelemben ez érvényesült, de az Úr napján világos lesz, hogy aki istenfélő, az védelmet kap. Túléri a hét csapást. Jézus eljön érte, és magával viszi a mennybe. Aki nem istenfélő, az a hét csapás következtében a saját bűneinek a poharát kell, hogy kiígya. Tehát a következményei, a bűnök következményei utolérik. És még az Úr napjába beletartozik az ítéletnek a további folytatása, ugye, ami lesz az 1000 éves ítélet, és az 1000 éves ítélet után a kárhozat ítéletének a végrehajtása. Tehát még ez is ebbe az esemény sorrendbe tartozik. Tehát még egyszer mondom, hogy ez, hogy Úr napja, ez a kifejezés a Bibliában jelzi azt, hogy Isten igenis különbséget fog tenni a jók és a rosszak között. Nem mondjuk azt, hogy nincs Isten, mert hát ha körbenézzünk a világban, azt látjuk, hogy hát semmi különbség, sőt a rosszabbak jobban érvényesülnek, ezt nem mondjuk. Ez már Malakiás könyve a 3. fejezete fölhívja rá a figyelmünket, hogy ne mondogassuk ezt, hogy mi haszna nekünk jóknak lennünk, amikor úgyis a rosszak érvényesülnek, mert az Isten most figyel és hallgat. Az Isten most egyelőre figyel és hallgat, és nézi, hogy ki az, aki magáért a jóért követi a jót, meg akarja menteni a rosszabbakat is, hogy ne járjanak az ő útjukon, de egyszer Isten majd nem fog figyelni, nem fog hallgatni, egyszer majd az Úr napja elérkezik, és amikor az Úr napja elérkezik, mondom, ez a hét csapás kezdete, akkor majd meglátjátok, hogy különbség van a jók és a rosszak. Már itt a földi történelme meg fogjátok látni, utána az ítéletben még inkább meg fogjátok látni, az 1000 éves ítéletben, mert Jézus meg fogja mutatni, hogy ezek az emberek nem azért rosszak, mert így születtek. Ezek nem eleve rosszak. Nem így van, hogy valakinek a génjei teszik rosszá az embert. Nem így van, hogy ezek úgy örökölték a rosszaságot. Nem, hanem az 1000 éves ítéletben Jézus meg fogja mutatni, hogy ő mindenkiért mindent megtett azért, hogy megváltozzék, csak elutasították a kegyelmet, és amikor visszaadja az 1000 éves ítélet után az életet nekik, azután szembesülniük kell majd a gonoszoknak az ítéletükkel, ekkor következik be a Gog és a Magog csatája, hogy a Jelenések könyve 20. fejezete mondja, és ezután a Gog és a Magog csatája, ez maga lesz az, amit Abdiás könyve fél mondatban elmond, hogy olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Ez a mondat következik ezután. De mielőtt még rátérnék erre, tehát nem tudom, hogy világos-e az Úr napja, majd az előadás után vissza lehet kérdezni, az Isten kegyelmének esztendejét érjük még, ennek az esztendőnek a végnapjait éljük. A kegyelmi idő a vége felé siet. Napjainkban látjuk, hogy az emberiség kiürítette már a gonoszságai poharát, és Isten közbeavatkozása a küszöbön áll. Az Isten közbeavatkozása még a hét csapás előtt nyilvánvalóvá válik akkor, amikor fokozatosan ereszti el a rombolás szeleit. Isten közbeavatkozása nyilvánvalóvá válik, amikor a nagy evangélium hirdetés bekövetkezik, és amikor itt elszabadul minden, ami a gonoszságtól származik, amikor a nagy evangélium hirdetés is mindenkihez eljutott, és mindenki dönthetett, választhatott, utána jön el a hét csapás, és a hét csapással veszi kezdetét tulajdonképpen ez a történelmi profétikus Úr napja. Erre nézve mondja azt, amíg a felolvasott ige szakaszomban a 15. vers vége, amint cselekedtél, úgy cselekesznek veled, amint te fizettél, visszaszáll fejedre. Ez is a Bibliának egy nagy mondata. Ezt többször kimondja a Biblia, például a Galata levél 6. fejezetében, amit vet az ember, azt fogja aratni is. Ez ugye szólás is lett, hogy amit vet az ember, azt fogja aratni is. Itt Abdiás így mondja, amint cselekedtél, úgy cselekesznek veled, amint te fizettél, visszaszáll fejedre. Tulajdonképpen ez a Bibliában a lelkiismeret törvényének és az igazságosság elemi követelmének egy pontos kifejezése. Ez is ma sokszor nem érvényesül a történelemben, ugye? Valaki mondhatná azt, hogy hát a gonoszok mennyi sok rosszat tesznek, és amit ők fizetnek, nem száll vissza a fejükre. Vagy amit ők cselekesznek, velük úgy nem cselekszenek. De ha jól odafigyelünk, ez a törvény azért nagyon sokszor érvényesül a mi időnkben is. Mert nagyon sokszor emberek rosszat tesznek, hirtelen nem kapják vissza azt a rosszat, de valamikor vissza fogják kapni. Egyszerű dolgokat mondok. Nagyon sokan például nem tisztelik a szüleiket. Nagyon sokan például egy bizonyos életkoron túl szinte semmibe veszik a szüleiket. Kiszipolyozzák őket, nem érdekli őket az életük, csak a pénzük és a vagyonuk. Lehet, hogy rögtön nem jön arra valami gyors büntetés, de amikor ők megöregszenek, és ugyanabban a helyzetbe kerülnek, és ugyanazt kell átélniük, akkor néhány évtizeddel később maguk is látják azt, hogy milyen érzés elhagyatottá válni, vagy közönségesen kifosztott emberré válni. Azért nagyon sokszor a földi történelemben is érvényesül ez. Ez letagadhatatlan. Valamikor még gyorsabban, de ha nem gyorsan, akkor lassabban érvényesül. De az is igazság, hogy ez látványosan mindenki számára nem érvényesül. Tehát bármikor mondhatja azt az utca ember, hogy kérem, aki két könyökkel küzd, meg aki letarolja a másikat, micsoda sikereik vannak, mennyi pénzük van, mekkora vagyonuk van, és az utóbbi időben nagyon sokat idézem Arany Jánosnak 150 évvel ezelőtti proféciáját, ami szinte profécia, a Honnan és Hová című versének a végéről, amikor azt mondja, hogy majd eljön egy olyan idő, amikor a munka és vagyon egymástól messzi esnek, és a tökélyre vitt csalást mondhatni rendszeresnek. Ez egy döbbenetes kifejezés. A munka és vagyon egymástól messzi esnek, tehát aki dolgozik, az tulajdonképpen nem nagyon látja a munkája eredményét, aki pedig nem dolgozik, sokszor vagyonokat gyűjt máról hónapra, munka és vagyon egymástól messzi esnek, és a tökélyre vitt csalást mondhatni rendszeresnek. És ma is mondhatja az utca ember, hogy kérem, ez egy csaló, rabló gazember világ. És akinek ez esze van még, hogy ért a joghoz is, meg ki tudja magát mosni, meg vannak összeköttetései, az tulajdonképpen azt csinál, amit akar. Ezt lehet mondani, és sokszor nagyon sok az igazság benne. De Isten megígéri, hogy eljön egy olyan idő, és ez az Úr napja lesz majd, hogy amit cselekszel, úgy cselekszenek veled, és amit fizettél, az visszaszáll fejedre. Igenis lesz igazságszolgáltatás. Még a földi történelem keretei között, és azután majd a második, az ítélet második időszaka után a kárhozatítéleténél is. Ezután mondja a 16. vers, mert amint ti ittatok szent hegyemen, úgy isznak szüntelen az összes népek. Bizony isznak és hörpengetnek, és olyanok lesznek, mintha nem lettek volna. Tehát mi az, hogy szent hegy? Ugye a szent hegy a Jeruzsálem szent hegye. Az edomiták koncentrálták a támadásaikat Jeruzsálem ellen, mert itt volt a legnagyobb kincs és gazdagság. Hogy ti is lakmároztatok és hörpölgettétek ugye a rablott javakat, és mindent magatoknak zsákmányoltatok be, ahogy ti csináltatok az én népemmel, ugyanúgy fognak veletek is csinálni, és ahogy itt a földi életben a sok kemény, kegyetlen, vérszomjas ember kiszipolyozta a másik embert, vele is ugyanazt fogják csinálni, sőt, nem egyszerűen csak, hogy ugyanazt fogják csinálni, hanem olyanok lesznek, mintha nem lettek volna. Kedves hallgatók, ha van a Bibliában megrendítő kifejezés, ezt a kifejezést Jézus maga is egyszer visszaidézte, közel hasonló formában, amikor Máté evangélium a 26. fejezetében azt olvassuk, hogy az utolsó vacsorán név kijelentése nélkül azt mondta, hogy jobb lett volna annak az embernek, ha meg se született volna. Ez Júdásra értette. Mindig megállok ennél a bibliai kijelentésnél. Jobb lett volna, ha meg se született volna. Olyanok lesznek, mintha nem lettek volna. Nem tudom, hogy úgy szíven üte ez a kijelentés, mind a két kijelentés. Én, ha valamikor kaptam embertől ledorongolást, vagy számonkérést, hát egyik tévé adásom után, vagy fél órát, de lehet, hogy 3-4 órát is beszélgetett velem egy budapesti tévénéző, körülbelül 61 néhány éves lehetett, azt mondta nekem, nézze uram, nekem semmi bajom nincs a Bibliával, sem magával, nekem az élettel van bajom. Én nem akartam volna ide születni. Mert ha én láttam volna, hogy ez a világ fogad engem, én nem vállaltam volna, hogy ide szülessek. Mert azt mondja, ez egy minden ízében gonosz világ. Itt minden hiába valóság és minden utolsó dolog. És úgy hallgatta egy nagyon őszinte, tehát lehet látni, hogy az az igazán megkeseredett, az igazán minden illúzióval leszámolott ember. És ugye nyilván ő várt volna erre választ, és én mondtam is a választ, és mondtam neki, hogy mondom, ne átkozza azért az életet, mert ön azt mondja, hogy ha tudta volna, akkor nem született volna ide. De mondom, ezt hogyan tudja az ember, ha nem él? Hát a nem létbe ezt nem tudja. Ez különben nem akkor jutottam erre, meg ilyen nagy bölcsesség tőlem nem várható el. Ez pár héttel vagy hónappal azelőtt valakitől hallottam, épp egy ilyen biblia tanulmányi megbeszélés során, amit hétről hétre szombaton szoktunk tenni, hogy 5-10-en leülünk és megbeszélünk egy bibliai szakaszt, és ott fejtegette valaki, hogy neki is mindig a szemére hányák, hogy olyan gonosz ez a világ, hogy jobb lett volna ide se születni, de erre azt találta ki, azt hiszem Dunaújvárosban volt az eset, hogy így beszélgettünk, azt találta ki, hogy értsd meg a jó Istent, hogy te azt mondjad, hogy nem, ahhoz neked létezned kell, mert egy nem létező nemet se tud mondani. És ez nekem annyira megtetszett, hogy rögtön használtam, és mondtam, hogy nézze, Uram, ne a Jóisten károztassa, mert mondom, a Jóisten megadta a lehetőséget, hogy mi vagy igennel, vagy nemmel a lét vagy a nem lét között válaszunk, és mondom, a másik dolog, hogy Krisztus értünk sokkal többet tett, mint sem, hogyha mi ezt megismerjük, akkor nemet fogunk mondani. Ha mondom, ha igazán megismerjük, amit a 63. Zsoltár mond, hogy a kegyelmet több az életnél, mondom, nekem a Bibliámból egyik legkedvesebb versem ez, hogy az életnél még van több, az Isten kegyelme. Az élet önmagában nagyon keveset ér, és egyre kevesebbet fog érni. De hogy az Isten kegyelemre méltónak tartotta az embert, és hogy a saját életét adta az emberért, Dávid azt mondta, hogy a te kegyelmet több az életnél. Mondom, ha valamivel bele akarok kapaszkodni, én nem az életbe kapaszkodom bele, mert mondom, az élet az leromló élet, és végül is elomlik a kezeink között, hanem én az Isten nagy szeretetét többre tartom az életnél. Ennél a földi élet bármennyi gazdagságánál és ajándékánál, az Isten kegyelme több az életnél. Mondom, azt meg megint csak az életbe lehet megismernünk, azt a nem létben nem lehet megismernünk, tehát így próbáltam vigasztalni. Úgy láttam, hogy valamit fölfogott ebből, de megint csak rátért arra, hogy de vegyem észre, hogy az emberek milyenek, hogy az emberek saját maguk el. Azt mondja, nem is magamért, hogy velem mennyi rosszat tettek az emberek, de azt mondja, velem tesz rosszat, de hát magával teszi a legnagyobb rosszat, és hogy az emberek maguk alatt vágják a fát, és stb. És hát nagyon, nagyon nekikeselt volt, de én meg mindig monomániákusan visszatértem erre a két dologra, hogy mondom, hogy a nem létbe ön nem tudja meghozni a döntést. Értse meg, hát ha nincs, ha nem létezik, nem tud döntést hozni. És a másik meg már, hogyha itt vagyunk, már hogyha mondom itt vagyunk, miért nem azzal foglalkozunk, hogy valaki ekkora áldozatot hozott értünk az örök élet reményében. Mert nem erre az életre hozta csupán az áldozatát Jézus, hanem azt mondta ugye János 17.3 szerint, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél a Jézus Krisztust. Na, ez csak azért mondtam ezt a történetet, mert ez a kijelentés, hogy olyanok lesznek, mintha nem lettek volna. Tehát ez a fogalmiságában olyan megdermesztő kijelentés, úgy jobban elgondolkoztat bennünket arról, hogy az élet micsoda hatalmas lehetőség és ajándék, és ezzel nem illik játszani. Mert itt az életben dől el az örök sorsunk. Ez az élet nem sokat ér, de abból a szempontból sokat ér, hogy itt dől el, hogy örök életünk lesz, vagy ha nem lesz örök életünk, akkor olyanok leszünk, mintha nem lettünk volna. Akkor az egész tényleg hiába való volt. Mondtam én ennek az embernek, hogy olvassa sokat a Prédikátor könyvét. Mert a Prédikátor könyvében Salamon kijönti, hogy mennyire értelmetlenné tettük mi emberek az életet a rossz következtében. Például a Prédikátor könyvében van az az ige, hogy az egyenetlen meg nem egyenesíthető, és a fogyatkozás meg nem számlálható. Ez egy döbbenetes ige. Ha valaki akar az életre valamit mondani, én azt hiszem, hogy dű és elfogultság nélkül mondja ezt ismét, ez egyenetlen meg nem egyenesíthető. És a fogyatkozás meg nem számlálható. Ez az élet. Annyi baj van az életben. Annyi hiába valóság van, annyi értelmetlenség van, ami egyenetlen meg nem egyenesít. A kalapálhatod napestig, az ugyanolyan egyenetlen marad. Ebből az életből már nem lesz nem lesz énekes halott. Egy örök életnek kell eljönni, egy más világnak kell eljönni, mert itt az élet, ez megjavíthatatlan. Itt az Isten sem tudja ezt az életet megjavítani, csak embereket tud kivenni ebből az életből, kikapdosni, mint egy tűzből kikapott üszköt, hogy ezekből az emberekből más ember legyen. És mindezt végig kell gondolni, mert nagyon sok ember úgy éli az életet, hogy az életet szidja, az élet miatt panaszkodik, de Istent ugyanakkor nem hívja segítségül. Nemrég olvastam egy nagyon szellemes meghatározást, hogy az ember, aki nem akar tudni Istenről, olyan, mint a börtönlakó, mint egy fogoly, aki nyitott ajtónál, de mégis a börtönben ül. Nyitva van az ajtó, valaki kinyitotta az ajtót, valaki az életével a zárat lekattintotta az ajtóról. Ki van nyitva az ajtó? Ha Isten segítségét elfogadnánk, ha mi is komolyan vennénk a János 4. fejezetében, amit mondott Jézus a samáriai asszonynak, ha ismernéd az Isten ajándékát, tehát megkaptuk a legnagyobb ajándékot, Isten az életét adta miértünk, nyitva van a börtönünk ajtaja, meg ott sopánkodunk és ülünk a pritsen, és elmondjuk, hogy az emberekre nem lehet számítani, a világ az undorító, az élet az elviselhetetlen, mindenkiről beszélünk, csak arról nem beszélünk, aki nyitott ajtót tett, és aki azt mondja, János Evangélium a 8. fejezete szerint, hogy akik a fiú megszabadít, valósággal szabadok lesztek. Csak hát nekünk is szabadulnunk kell. Az egy dolog, hogy valaki kinyitotta az ajtót, de hogyha továbbra is ott ül benne a rab, hát akkor mit lehet tenni vele? Isten nem fog bennünket kivonszolni a erőnek erejével a börtönből, az Isten kinyitotta az ajtót, szabad az út, fölállhatunk, és az ő segítségével elhagyhatjuk a cellánkat, de hogyha mi ezt nem akarjuk megtenni, akkor olyanok leszünk, mintha nem lettünk volna. Szóval az ember felelősségére hívja fel a figyelmét a Jóisten, hogy ragadjuk meg ezt a lehetőséget, szabad emberek vagyunk, ha akarunk élni, az élet útja előttünk áll. Ha nem akarunk élni, akkor vegyük tekintetbe, hogy Isten nem fogja ránk erőltetni az életet, tehát akkor a sorsunk olyan lesz, mintha nem is lettünk volna, és ez félelmetes. Mert azért az életből mindenki, aki itt él a világon, azért sok jót is tapasztal. Az élet hétköznapjaiban nem csak borulat van, sokszor kisüt a nap. Hányszor és hányszor ad Isten nekünk jó dolgokat? Az mind semmi. Nem értékeljük a jelzéseit, nem értékeljük a hívását. Az Isten olyan sokféleképpen próbál az ember lelkéhez hozzáférkőzni, az Isten nagyon jól tudja, jobban, mint mi, hogy mi mennyire betegek vagyunk. Nagyon jól tudja, hogy ott akarunk maradni a betegágyban, jól tudja, hogy ott akarunk raboskodni a börtönben. De az Isten ehhez mérten annyi mindent tesz értünk, és annyi minden jelét adja annak, hogy lehet másképpen is élni, és már itt a földi életben el lehet kezdeni az örök életet. Hogyan? Hogyha a törvényeivel összhangba kerülünk. A mennyek országába csak az fog bejutni, aki az Isten életet teremtő törvényeivel összhangba kerül. És ezt Isten megmutatja nekünk sokszor az életben. Hogyha élni akarunk, akkor élni fogunk. Ha megragadjuk ezeket a törvényeket, akkor Isten hozzásegít majd az élethez. De ha nem, akkor olyanok lesznek, mintha nem lettek volna. Szóval vannak bibliai kifejezések, amelyeket nem szabad elfelejteni. Ezzel a kifejezéssel is együtt kell tudnunk élni. Meg kell értenünk ezt, hogy Istennél két lehetőség van, vagy örök élet, vagy elveszés. Nincs közbülső dolog. Ha közbülső dologról beszélünk, csak az emberi kitalálásokról beszélünk. Hogy van azért egy kis tisztítótűz is, találták ki a középkorban. Van azért egy kis köztes terület is. Meg hát az a pokol is olyan pokol tulajdonképpen, hogy ott is azért örökké lehet élni, csak rosszabb körülmények között, mondjuk nem első osztályú módon, csak egy harmad, vagy negyed, vagy ötöd osztályú módon. Az emberek így kitalálnak bizonyos dolgokat, mert ugye az ember szeretne élni is, de ugyanakkor a szíve szerint tiltakozik az élet törvényeivel szemben. Ugye az ember magát megtéríteni nem tudja, ezt sokszor elmondtuk, de ha az ember csak annyit tenne, hogy most egy kicsit leteszem a harci fegyvereimet, és hagyom, hogy az Isten közelítsen meg engem, majd az Isten átalakít engem más emberré. Majd ezt rábízom az Istenre, én olvasom az igéjét, én töltekezem az ő kijelentéseivel, és az Isten kezébe helyezem az életemet, mert én nem akarok olyanná lenni, mintha nem is lettem volna. De a Sion hegyén szabadulás lesz, és szenté lészen az, és a Jákob háza birtokba veszi az ő örökségét. Mi az, hogy Sion hegye? A Sion hegye kifejezése a mindenkori hívő népnek a jelképe. Jeruzsálem Sion hegye. Hol lesz szabadulás az igazi hitre jutott emberek között, akik élni akarnak ezzel a lehetőséggel, akik Krisztus kegyelmét tényleg többre becsülik az életüknél is, és megtanulnak kegyelemből élni. Megtanulnak minden nap hálát adni az életért, megtanulnak mindent Istennel együtt tervezni, Istennel együtt élni. A Sion hegyén szabadulás lesz, és szenté lesz az, és a Jákob háza birtokba veszi az örökségét. Három dolog. Szabadulás, megszentelődés és megdicsőlés. Én ezt a három dolgot soha nem tudom elfelejteni, hogy megtérés, tehát igazi szabadulás, megszentelődés és megdicsőlés. Azért nem tudom elfelejteni, mert 25 évvel ezelőtt életemben először kijutottam Párizsba, és ott elmentem egy keresztény gyülekezetbe, ahol volt, vagy nem akarok túlozni, egy 4-500 ember, de összesen 5-6 voltunk fehér emberek. Mindenki fekete volt. Bevándorolt, Afrikából jött emberek, egyébként nyugatra, ha elmegy az ember istentiszteletekre, szinte bármely egyházba, akár Franciaország, én Angliában nem jártam, de mondják angliai ismerőseim is, hogy afrikaiak, dél-amerikaiak töltik meg az istentiszteleteket. Fehér ember ma már nem jár istentiszteletre, fehér ember az azt mondja magáról, hogy nem vagyok templomba járó, de vallásos vagyok. Imádom a természetet, kimegyek kirándul, imádom a családomat, imádom a jó ételeket. Nagy a fehér emberek a templomból egyre inkább kivonultak. Na, én is ott ültem néhány fehér magammal, csupa fekete ember, és a bibliaiskolai tanítom is egy fekete asszony volt. Egy fiatal, talán 31-nél éves asszony volt, és a következő kérdést tette fel franciául. Tessék megmondani, mi a keresztény élet? Hány szakasza van a keresztény életnek? Mindenkit meglepett ott a kérdés. Azt mondja, ez nagyon egyszerű, bibliai tanítás, tessék, Római Levél 8. fejezete, Abdiás könyve. Hány szakasza van a keresztény életnek? Hát én itt csak úgy hümmögtem, ugye? Nem azért, mert a nyelvet tudtam, meg tudtam volna válaszolni, csak nem tudtam a választ. Rám is rám bökött, mint egy fehérre, hogy mondja meg a fehér, a bölcs fehér ember, aztán csak hallgattam. És akkor azt mondta, hogy jegyezzük jól meg. Nem ezt mondja Pál apostol is, hogy akiket előre ismert, azokat elhívta. Akit elhívott, meg is igazította. Akiket megigazított, meg is dicsőítette. Mit mondunk azért ezekre, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Ott is pontosan jelzi ezt a hármas szakaszt. Itt is mondja, a Sion hegyén szabadulás lesz, és szentélészen az, és a Jákob háza birtokba veszi az örökségét. Isten megszabadít, megtérésre vezet. A megtérés után jön az, hogy szenté lesz, tehát hogy a törvényeivel összhangba hoz, tehát a megszentelődés, halálig tartó folyamat, de a végén, hogyha te ennek a folyamatnak aláveted magadat, akkor végül birtokba veszed az örökséget. Jézus örökséget fog osztani, ő megszerezte az örök életet, és az örökségéből mindenkinek biztosítani fog, aki vele együtt küzdött, aki nem tagadta meg őt a földi életében. Tehát megtérés, megszentelődés, megdicsőlés. Ez vár minden keresztényre. Nem szabad ellankadnunk, nem szabad elcsüggednünk, mindannyiunk egyéni sorsát világosan lássuk előre. Ha valaki keresztény lesz, egy olyan útra tér, amelynek ez a három szakasza van. A megtérés után jön a megszentelődés után pedig jön a megdicsőlés, az örökség birtokba vétele. Ezt ígéri meg az egyik ember csoport számára. És a Jákob háza tűz lesz, és a József háza láng, az Ézsau háza pedig pozdorja, és meggyújtják és megemésztik őket, és nem marad meg senki Ézsau házából, mert az Úr szólott. A déliek örökség szerint bírják Ézsau hegyét, a síkon lakók pedig a filiszteusokat, és örökség szerint bírják az Efraim mezőit és Samária mezőit, Benyámin pedig a Gileádot. Izrael fiainak ez a száműzött serege azokat, amelyek a kananeusoké, mint Sarfátig, a jeruzsálemi száműzöttek pedig, akik a Szefaradban vannak, elfoglalják majd a déli városokat, és a Sion hegyére szabadítók mennek fel, hogy megítéljék az Ézsau hegyét, és az Úré lesz a királyság. A jelképes nyelvezet azt gondolom mindannyiunk számára érthető. A Jákob háza tűz lesz, és a József háza láng, az Ézsau háza pedig pozdorja. Vagyis az örök életre jutó emberek, akik elnyerik az örök életet, miért mondja, hogy azok láng lesznek és tűz, a gonoszok pedig pozdorja? Azért, mert az, hogyha bárki eljut az örök életre, az bizonyítja, hogy az örök életre igenis el lehet jutni. Ez nem egy mérhetetlen magas kívánalom, hogy valaki az Isten mércéjét megüsse, és ez mindig is kárhoztatni fogja azokat, akik ebben hitetlenek voltak. Ezért mondja, hogy a hívőket a tűzhöz hasonlítom, a hitetleneket a pozdorjához hasonlítom. Mindenkit várt az Isten az örök életre. Krisztus mindenkiért meghalt, a kegyelem mindenki számára működik. Ma is bárki vehet az Isten kegyelméből. Az, hogyha az emberek ezt nem használják ki, és továbbra is ott ülnek a kinyitott börtöncellában, ezért nem az Isten a felelős. Ezért nem az Isten a felelős. Hogy ők pozdorjának maradnak, ezért ők a felelősek. És hogy ez mindenki számára belátható lesz, azt mondja, hogy a Sion hegyére szabadítók mennek fel, hogy megítéljék az Ézsau hegyét. A Biblia arról szól, hogy két ítélet lesz. Az egyik ítélet már folyik a mennyben, az egyik ítéletben részt vesz az isteni három személy, és részt vesznek az angyalok, és részt vesz az emberiségnek csak egy csekély előőrse, az úgynevezett 24 vén. Tehát ez az első ítélet zömmel az isteni világ és az angyali világ bevonásával tartott ítélet. De az ítélet második szakasza, ami Jézus második eljövetele után jön, talán akkor ezt így kellene mutatnom, hogy most vagyunk az ítélet első szakaszában, ez a második szakasz, ami majd jön ezek után, az úgynevezett 1000 éves ítélet. Abba viszont Isten kivétel nélkül bevonja az igaz embereket is. Tehát az ítélet második szakaszában részt vesz az isteni háromság, részt vesznek az értelmes lények, mint az angyalok a világegyetemből, és részt vesz minden megváltott, kegyelmet elfogadó ember, aki az örök élet polgára, és ő is ott lesz a második ítéletben, és az ő közreműködésével hozzák meg az ítélet második szakaszában a kárhozat ítéletét azokra, akik olyanok lesznek, mintha nem lettek volna. Ezért mondja, hogy a Sion hegyére szabadítók mennek fel, hogy megítéljék az Ézsau hegyét, és az Úré lesz a királyság. Tehát amikor az Isten átveszi a hatalmat, amikor az ítéletet lebonyolítja, akkor bevonja a megváltott igazakat is az ítéletbe, és ez, amire Abdiás könyve nagyon érzékenyen ráirányítja a figyelmünket, ez a bizonyos 1000 éves ítélet. Az 1000 éves ítéletről mi több előadást tartottunk, de azért nem célszerűtlen még egyszer néhány dolgot elismételni, mert az lehet a tapasztalatunk, hogy a keresztény világban az 1000 éves ítélettel vajmi keveset foglalkoznak. Egyáltalán nem is hisznek benne. A középkorban például az 1000 éves ítéletet úgy állították be, hogy az már a földi történelembe be fog teljesedni, és így beszéltek a 4.-5. századtól fogva arról, hogy most már a kereszténység úr lett a világon, hát tulajdonképpen most uralkodik Krisztus a papjaival, szentjeivel, ezt mondta például Augustinus Szent Ágoston is, és a középkorban azért voltak nagy messiásváró mozgalmak már ugye a középkor vége felé, főleg a 14.-15. században, mert lejárt ez az 1000 év. Ez a millenarizmusnak ez a felfogása, hogy az 1000 év az valamikor a földi történelemben lesz, és a földi történelem látható keretei között valósul meg, ez teljesen Bibliától idegen dolog. A Biblia szerint legördül a földi történelem, és a földi történelem befejezése után veszi kezdetét az 1000 éves ítélet, az isteni személyek, az angyalok és a megváltott kegyelemet elfogadó emberek bevonásával, de ezeknek az embereknek bepillantásuk lesz abba, hogy más emberek miért nem kapnak örök életet. Na, ez az első döntő dolog az 1000 éves ítéletnél. Hogy Isten nagyon jól tudja azt, hogy az 1000 éves ítéletre szükség van, azt én el sem tudom itt mondani, hogy mennyire szükség van, vagy hogyha elkezdeném mondani, talán mesének vennék az emberek, mert azért lesz szükség az 1000 éves ítéletre, mert nem mindenki, aki közeli hozzátartozónk jut el majd az örök életre. És ezt most kimondani is szörnyű és fájdalmas, nem is jó ezzel több időt eltölteni, az 1000 éves ítélet fogja ezt a végérvényesen a helyére tenni, hogy mondjuk miért nem lehet ott az anyám vagy az apám. Főleg akkor, hogyha én még olyannak is ismertem meg, hogy az én mértékem szerint méltó lenne rá, és még sincs ott. Vagy miért nem lehet ott a gyermekem? vagy miért nem lehet ott az unokám, vagy hozzátartozom. Az ezer éves ítélet feladata az, hogy megmutassa, hogy a apámnál, anyámnál, gyerekémnél, unokámnál is Krisztus jobban szerette őket, mint én. Az életét adta értük, a gondviselését adta értük, mindenkit hívott Krisztus az örök életre, de az ezer éves ítéletnél fogja bemutatni Jézus azt, hogy hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad. Ez a Máté 23. fejezetében megint Jézusnak egy kifejezése, Máté Evangélium a 23. fejezet 37. verse, hogy hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad. Tehát az ezer éves ítélet mutatja be, hogy Isten mindenkiért mindent megtett, milliószor kérlelt embereket belül a szívükben a Szentlélek segítségével, de az emberek nem akarták ezt igénybe venni, és a szívük mélyén nem változtak meg, az önzés pártján maradtak, és nem jutottak át a másik térfélre, Krisztus területére, akkor ott nekik nem lehet helyük. De ezt mi sok embernél nem látjuk. Nem látunk bele emberek szívébe, nem látjuk, hogy élni akar, vagy nem akar élni. Nem látjuk azt, hogy az élet törvényeivel összhangba akar kerülni. Szóval nem akarok humorizálni, mert annál nagyobb a téma, de sokszor mi azt látjuk, hogy az emberek fogják a cigarettát, rágyújtanak, és az ötödiket is már szívják, és közben arról beszélnek, hogy milyen szép élni. Mondom, egy kicsit morbid humor, de én ezt látom az élet, sokan beszélnek, hogy nagyon szép élni, de közben a cselekedeteikkel a halál mellett vannak. És Istennél tudjuk, hogy a cselekedetek szerint lesz az ítélet. Nem azt szerint, hogy ki miket mondogatott arról, hogy ő mennyire szeret élni, meg mennyire szereti a gyerekeit, meg stb. És közben magát is ölte, rossz példát is utat, most melyik térfélem volt? De én nem azt akarom mondani ezzel, csak egy kis példát mondtam, hogy senki nem jut az örök életre, aki cigarettázik, ezt senki nem mondja tovább. Hanem csak azt akarom mondani, csak egy példakép mondtam, hogy mi sokszor emberek azt mondjuk, hogy élni akarunk, de a valódi cselekedeteink viszont azt bizonyítják, hogy a valóságban mégse egészen élni akarunk. Hanem az élettel játszadozunk, és úgy gondoljuk, hogy egyszer pusztítjuk, egyszer majd élvezzük, egyszer majd megint pusztítjuk, akkor megint, akkor építjük. Szóval ez nem járhat út. Az ezer éves ítéletben ez ki fog derülni. Krisztus ez minden egyes emberrel el fog számolni. Ez egy hallatlan nagy dolog. Akinek már el kellett számolni emberekkel, tudja, hogy az életben az egyik legnehezebb dolog elszámolni. Most könnyen vagyunk, mert mindenki ül, meg tudom számolni, hogy mit tudom én, 37-en vagyunk, és nem 38-an, de például most jönnek a nyári táborunk, én egyetlen nyári táboron eddig nem tudtam pontosan, hogy hányan vagyunk. Nem tudtam. Lehet, hogy reggel még 275-en voltunk, délben már azt mondta a szakács, hogy 290, este meg azt mondta, hogy 320. Jöttek, mentek, egyik lekésett, jött. Szóval nem kis dolog pontosan elszámolni emberekkel. Krisztus mindenkivel el fog számolni. Pontosan el fog. Ő ismeri mindannyiunk szívét, pontosan el fog számolni. Ez az ember elfogadta a kegyelmemet, elfogadta az áldozatomat, vagy sem. A második dolog. Az ezer éves ítéletben ott lesz majd a bantu néger is, meg Mózes is. Ott lesz a polinéziai szigetlakó, meg ott lesz Dávid. Meg ott lesz Pál apostol. Az ezer éves ítélet azért ilyen hosszú, mert Isten minden egyes embert arra a szintre fog felhozni, amely szintől őt az életét megfosztotta, talán tudtán és akaratán kívül, mert ha most mondjuk mi születtünk volna bantu négereknek, akkor nem ülhetnénk itt. És ki tudja, milyen tudatfokkal élnénk végig az életet. De bárhol él valaki, Dél-Afrikában, vagy itt a műveltnek tekintett Európában, vagy Dél-Amerikában, vagy Ázsiában, vagy bárhol, mindenkinél ez a kérdés, hogy magának kedvez, vagy a másikat ugyanolyannak tartja, mint önmagát. Ez mindenkinél el fog dőlni. Ezt a szintet mindenkinek meg kell ütni a János 3 kijelentése szerint. Aki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Újonnan születni nem csak igéből lehet, hanem a Szentlélek közvetlen hatása nyomán, lelkiismeretből is. Újonnan született emberek sokassága lesz ott az örök életben. Ott lesz, mondom, a bantu néger is, de Dávid is, Mózes is, Pál apostol is, de ezeket az Isten az ezer éves ítélet során mind egy szintre hozza fel. Arra a szintre, amely szinten az örök élet majd igazán örök élet lesz. Mert nem lenne igazán örök élet az, ha ekkora szintkülönbségek maradnának emberek között. Nem lenne. az Isten mindenkinek az értelmét, a gondolkodását fejleszteni, csiszolni fogja az idáig, hogy a legalacsonyabban levő, de az újjászületés mértékét megütött ember eljut a legmagasabban levő, és szintén az újjászületés mértékét megütött emberig. Én azt hiszem, hogy ha csak ezt a két dolgot emelném ki az ezer éves ítéletből, már azt mondaná erre mindenki, aki józanul végig gondolja, hogy kell, hogy szükséges az ezer éves ítélet. Mert ha nem lenne ezer éves ítélet, akkor a Biblia nem mondaná azt, hogy az Isten eltöröl a szemünkről minden könnyet. Akkor könnyező emberek lennének ott az örök életben, mert nem látnák, hogy most miért nincs itt a másik. De amikor az Isten ezt meg fogja mutatni a maga szeretetével, gyengétségével, hogy én mindent megtettem azért, nem te szeretted a legjobban a férjedet vagy gyerekedet. Én jobban szerettem nálad is, mert én tőlem mindig jót kapott. Tőled azért nem mindig jót kapott az életben az az általad legjobban szeretett ember sem. És látod, ő nem fogadta el a közeledésemet, nem vált valóra az újjászületés az életében, nem vette komolyan az én felhívásaimat a lelkiismeretén keresztül, vagy az igén keresztül, ezért nem lehet itt. És erre mondta Jézus már az életében, hogy sok elsőkből lesznek utolsók, és sok utolsókból elsők. Az ítéletben nagy meglepetések lesznek. Lehet, hogy ma a világ csodál embereket, hogy milyen jók és mennyire hívők vagy keresztények, és nem lesznek ott az örök életben. És lehet, hogy ma a világ lenéz embereket, vagy legalábbis kétséget támaszt bizonyos emberekkel, és ott lesznek majd az örök életben. Ezért mondja azt a Biblia, hogy az ítélet az Istené. Mi csak sokszor azt látjuk, amit a felszínen látunk, mi az emberi szívekben nem nagyon tekinthetünk bele. Hogyan is mondja Arany János, épp most a könyvfétre állítottam össze ezt az aranykötetet. Köt fátyol kép az emberek, én egy arcot sem ismerek. Köt fátyol kép az emberek, én egy arcot se ismerek. Hát egy ilyen nagyköltő azt mondja, míg az arcot se ismerem, akkor mit kezdjünk a szívvel? Az még mélyebben van, mint az arc. Vagy Arany is azt mondta, hogy az emberek sokszor kikutathatatlanok, sokszor megfoghatatlanok, hogy egy másik nem költünk, hanem írunk, erről írta a láthatatlan embert. Az Gárdonyinak egyik nagyon nagy regénye. A láthatatlan ember. Mert itt a földön köt fátyol kép az emberek. Eltűnnek, néha látsz belőlük valamit, de az emberek igazi lényegét, a magját az embereknek. És ezt a magot fogja Isten megmutatni. És mi egy embernek a magja, hogy az igazsággal azonosul, vagy a hazugsággal azonosul. A jóval azonosul, vagy a bűnnel azonos. Ez sokszor olyan mélyen van, olyan rejtett. És nem arról van szó, hogy sok jót nem tesznek azok is, akik el fognak kárhozni. Jézus világosan mondta, hogy mondja majd az én bal kezem felülállóknak, távozzatok az örök tűzre, mert éheztem, és nem adtatok el, nem szomjóztam, nem. És ők visszakér, uram, mikor éheztél, és mikor? Joggal kérdeznek vissza, mert biztos sok jót tettek ők is az életben, de a magjuk nem az volt. Magjuk nem az volt. Kivételezéskép, néha-néha, föllángolásból, ki nem tudna jót tenni? Meg lehet tenni, de nem az a magva, nem az a lényege, az eszenciája. És amivé lettél, amivé összeértél te, mint ember a lényeged, az ott az ezer éves ítéletben kiderül, hogy ezek nem értek be. Nem értek be. Ezt meg kell Istennek tennie, hogy utána elmondhass, hogy az Isten letöröl a szemeikről minden könnyet. Mert akkor mindenki előtt világos lesz, hogy az Isten a szeretet, Isten az igazság, Isten senkivel nem kivételezik, olyan tekintetben, hogy mindenkit hozzá akart segíteni. Isten nem személyválogató, mindenkiért mindent megtett. Ha ott nem lesz ott valaki, az csak magának köszönheti. És a második érv is nagyon fontos, hogy ott az ezer év alatt az embereknek egyazon szintre kell jutni. Miért? Itt volt 6000 év, és 6000 év alatt nem tudtak kultúrák egy szintre jönni. Mert valaki sokalja az ezer évet. Hát kérem, azt tudom mondani, hogy most ugye az afrikai ismerőseim mondják, hogy Afrikában milyen tudatszinten vannak az emberek. Hát ez több ezer éves tudatszint, ami nem tudja megközelíteni. Nem azért, mert mi logaritmust használunk, vagy nem tudom, számítógépet, ők meg az őserdőbe kalodába zárják a gyerekeik fejét, hogy nehogy nagyra nőjön a fej, hogy nehogy elmenjenek onnan a törzstől, ezért legyen kicsi a koponya és kicsi az agy, hogy nehogy gondolkozzék. Nem ezért, nem a műveltség miatt mondom, hanem olyan szempontból, hogy az élet alapvető dolgai felől olyan mély elesettségben, olyan mély szinten vannak. Egyszer egyik hallgatóm nagyon megdühödött rám, mert azt mondtam, hogy Afrikában hány ember éhezik, és kiment Kenyába, és akkor visszajött hozzám, és azt mondta, tudod te, hogy hány ember éhezik? Hát ott van a banánfa, csak így le kellene venni a banánt a síró gyereke szájába adni, és azt nem teszi meg. Hát ilyen szinten mondom, hogy a világon óriási az elesettség szokásokban, hagyományokban, emberi minőségben, és 6000 év alatt se sikerült kiegyenlíteni. A világunk is beszél esélyegyenlőségről, a mi országunkban is nagy kérdés, mert például aki járt cigánylakta területeken, azért jól tudja, hogy milyen nagy kérdés, hogy azokat az embereket is fölsegíteni, nem megítélni őket, hanem fölsegíteni. Már jó néhány évtizede meghirdetett program Magyarországon, és vannak is, akik élnek ezzel, van nagyon sok értelmes, tehetséges roma ember, de mint névfaj, aztán Magyarországon élő közel 1 millió roma mély elesettségben van. Azt hiszem, ez nem belőlem az együttérzés mondatja, nem a kárhoztatás vagy a megítélés, és nem sikerül ezt felszámolni. Isten természetes utakon fogja felszámolni, ezért mondja a Biblia, hogy 1000 éves ítélet. És az 1000 éves ítélet után mindenki egyforma mélységben, egyforma tisztelettel tudja imádni azt az Istent, akit néhányan megismerhettek, mások csak a lelkiismeret törvénye alapján, néhányan úgy magyarázták a Bibliát, mint egy pálapostól, néhányan, mint egy szerecsenkomornyék messziről jöve, néhányan pedig most itt, hogy a Józsi bácsi mondta nekem az egyik budapesti lakótelepen, hogy ő se Bibliát nem olvasott, se templomba, gyülekezetbe nem járt. Ő csak egy mondattal nevelte a gyerekeit, hogy gyerekeim, csak azt várjátok el az emberektől, amit ti is megadtok nekik. Na de ezeknek az embereknek egy szintre kell feljönniük. És ezért nagyszerű könyv az Abdiás könyve, mert mondom, egy rövid profétikus bemutatása az időszámításunk előtti 7. század történeteinek, ami különben az egész történelemre nézve is szabályszerűségeket árul el, és különösen az úrnapjáról szóló nagybizonságtétele, de azon túl is még az 1000 éves ítéletről és az 1000 éves ítélet utáni ítélet végrehajtásról is, mert befejezésül erről is egy szót hadd mondjak, olyanok lesznek, mintha nem lettek volna. Ugyanezt hogy mondja ki a Jelenések könyve 20. fejezete, Istentől a mennyből tűz száll alá és megemészti őket. Ez nyilván jelképes bemutatás. János apostol így látta, hogy a rossznak nem marad írmagja sem, Sátán elpusztul, a gonosz démonok elpusztulnak, de a gonoszsággal kapcsolatot tartó, a gonoszsággal azonosló összes lény is el fog pusztulni. Isten adott erre lehetőséget, hogy megváltozzanak, de akik az életet rombolják, az életben nem lehet örök részük. Ugye, mert sokan félnek ettől, ahogy kárhozat, meg tűzéskénkőtava, meg gyehenna, meg elpusztulás, de én azt a kérdést tenném fel, kedves hallgatók, hogy most is, hogy egyre több a bűnözés, egyre több embert ölnek meg, vagy lopnak meg, mi az ember elemi kívánalma? Hogy ez egyszer érjen véget, nem? Hát ne legyen mindig, hát mert mindig élni, de ilyen feltételekkel ez kibírhatatlan. Egyszer érjen véget. Hát ezt kívánjuk mi is. Nem? Egyszer érjen véget. Én ezért szoktam elmondani mindig a veszett rókákról azt, hogy a veszett rókát is egyszer le kell lőni. És elnézést kérek mindig, hogy tudom, hogy az ember több, mint az állat, de hogyha az ember is olyan lesz, mint az állat, sőt rosszabb lesz, mint az állat, és ebből próbálják kihozni emberek is, próbálja az Isten is, de nem akar kijönni, akkor most azt mondjuk, hogy most tegyük be egy különleges részébe a világegyetemnek, mondjuk egy magánbörtönbe, amit már most is Magyarországon magánemberek építenek, úgynevezett luxus börtönket, betesszük a rabokat, csak ott már legyenek meg magukba. De ez nem megoldás, mert hogy egyszer kijön a magánbörtönből, ugyanúgy folytatja, ahol abba hagyta. Tehát, hogyha az a sok próbálkozás csődöt mond, ha az Isten, mint a legnagyobb vesztes, mert ő mindenkire pazarolja a kegyelmét, ha ő se tud velük mit csinálni, akkor egy elemi dolog, hát aki nem kéri az életet, hát akkor ne erőltesse rá az Úr az életet, és nem fogja rá erőltetni. Ennek a jelképes kifejezés, hogy az Istentől az égből tűz száll alá, és megemészti őket. Így jutunk már az ószövetségi kisprófétai könyvekkel a legvégső kérdésekig, és aki Jelenések könyvét vagy az Új Szövetséget meg akarja érteni, ezért jó mindig ide visszafordulni, mert látjuk, hogy a kinyilatkoztatás teljes. A kinyilatkoztatásban minden benne van. Az más kérdés, hogy később tárul föl. Lehet, hogy Abdiás sem értette még ezeket annyira pontosan, vagy később sem. Mi, aki azonban az egész Bibliát már a kézben tarthatjuk, pontosan látjuk, hogy az Ó és Új Szövetség, mint a fogaskerék illeszkednek egymásba is, és egymást kiegészítik. Így Abdiás könyvének is a 66 irat között helye van. Hát ennyi lett volna a kisprófétai könyveket lezáró sorozatunk. Köszönöm szépen, hogy itt sokan részt vettek ezen a sorozaton. Köszönöm a figyelmet, ha valakinek kérdése van, egy 5-10 perc múlva föl lehet tenni a kérdéseket.